Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Rácz Jenő a vendégem, a Rómor étterem tulajdonosa és séfje. Abból az alkalomból kezdtük a beszélgetést, hogy a Dining Guide, Audi Dining Guide gálán az év étterme díjat vehette át az étterem. 32 évesen fiatalon, de ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy 2005-6 táján Londonban vagy. Nincsen sok időnk, úgyhogy csak ilyen short time-okba mondd el, légy szíves, hogy hogyan jutunk el 2020-ig.
Aha. Hát igazából ugye ez a londoni időszak, ez megvolt, ott próbáltam jobbnál jobb helyeken dolgozni. Aztán a nagy áttörés az az volt, amikor egy, nem is tudom, e-mailt írtam a Noma nevű étteremnek Dániában, ami ugye a világ egyik legjobb étterme, sokszor már a világ legjobb étterme volt, és oda el tudtam menni dolgozni önkéntes gyakornokként, ami egy ilyen nagyon nagy dolog volt, és onnantól kezdve indult be igazán a karrier.
Hát mert gondolom nagyon jó ajánlólevél volt, hogy te hol voltál.
Nem volt rossz.
Nem volt rossz.
És ugye onnan Ázsiába mentem, Szingapurba, ahol megint csak egy nagyon jó helyen dolgoztam, Joe Robuchon.
Akkor már mi volt a rangod, vagy a beosztásod?
Akkor már sous-chef pozíció volt, tehát végül is, ha azt nézzük, akkor nagyon gyorsan másztam föl a ranglétrán.
Igen, de semmit nem hagytál ki, tehát voltak éppen step by step léptél fölfelé.
Az biztos. Az a lényeg, hogy igazából mindig minden helyen próbáltam ugye nem csak ugye magasabb pozíciót kapni, de ahhoz a bizonyos feladatkörhöz fel is nőni, és minél gyorsabban, úgyhogy ez volt talán az egyik titok, és a másik titok pedig az, hogy én ezt sosem mertem mondani, hogy én hány éves vagyok, tehát én nagyon sokáig ugye szinte titkolnom kellett azt, hogy én hány éves vagyok a kollégáim előtt, mert ugye én lehet, hogy akkor 20 pár éves voltam, 22, 24, 25, a kollégák, akikkel ugyanabban a feladatkörben együtt dolgoztam, azok már 32, 34, tehát én sosem mertem arról beszélni, mert nem az, hogy cikinek éreztem, csak kellemetlen volt, hogy nehogy hogy azt gondolják, hogy akkor én nem odavaló vagyok.
Azért Szingapurban álljunk meg egy pillanatra, ugye itt volt a Michelin.
Nem, bocsánat, itt az Shanghai volt.
Az Shanghai volt, igen, hát igen. SS úgy kezdődik. Szóval Shanghai Michelin.
Igen, ott pedig egy étterem megnyitására kért fel az ottani német tulajdonos, és igazából amikor megérkeztem Shanghaiba, akkor még nem is volt étterem, tehát építkezés alatt állt a dolog. Egy nagyon-nagyon extrém körülmények között történő esemény volt ez a Shanghai étteremnyitás, és ugye pont az volt, hogy igazából én Shanghaiban nem kínai ételt főztem, vagy nem ázsiait, hanem igazából az európai ételt főztem ázsiaiaknak, és igazából pár hónap után a Michelin Guide-ban már az első csillagot meg is kapta az étterem.
Vadonatúj, akkor nyíló étteremről van szó. Tehát semmifajta történelmi múlttal nem rendelkezett.
Igen, és igazából annak a sikere az valójában az volt, ugye egy nagyon hasonló koncepció révén, mint például a Rumor, ugyanúgy Chef's Table, és ugyanúgy egy picit szájról szájra terjedt a dolog.
A Chef's Table, tehát magyarázd meg a hallgatóknak, hát ha valaki nem tudja pontosan lefordítani.
Hát igazából az a fajta étkezési forma, ahol a vendégek ugye egy asztalon ülnek, tehát nem mindenki egy asztalon, és ez egy olyan asztal, ami nagyon közel van a konyhához, tehát úgy kell elképzelni, mint egy bárpultot, és igazából mindenki szemtanúja lehet annak, hogy hogyan készülnek el az ételek, és igazából itt azt vettem észre, hogy Shanghaiban is már egy olyan vevőkört, egy olyan visszajáró vendégcsoportot sikerült megragadni, akiknél már lehetett érezni, hogy nagyon sok esetben a személyiségem miatt is jönnek, tehát nagyon sok esetben volt már meg az a személyes kapcsolat, ugye, hogy már nem az volt, hogy ők foglaltak online, hanem mindenki engem hívott, az összes VIP és törzsvendégünk, hogy hogy mikor vagyok én bent, mert ők szeretnék, hogyha amikor jönnek, akkor ott vannak, mert nagyon jól szokták magukat érezni. Tehát én nagyjából ugyanezt csináltam, mint amit manapság a rumorban, ugye, hogy én a vendégekkel beszélgetek, ellátom őket, szórakoztatom őket, és úgy néz ki, hogy én ebben érzem magamat komfortosnak, és ezért is éreztem azt, hogy nekem, hogyha hazajövök, és nyitok egy éttermet, akkor olyannak kell lenni.
Mennyi év után, vagy mennyi idő után kaptátok meg a Michelint?
Ott Sánkhájban?
Ha
jól emlékszem, akkor 4 hónap után. Tehát nagyon-nagyon...
Hihetetlen.
Nagyon gyors volt, és nagyon extrém volt. Hát ugye a rumor tavaly nyitott, és még csak 1,5 hónapja voltunk, 2 hónapja nyitva, amikor jött a Michelin, és már az ajánlást ugye már oda is megkaptuk, ami már önmagában is egy eredmény, de hát igazából nem titkolt vágyam ugye, hogy idén, amikor jön újra majd a Michelin, és esetlegesen, hogyha lesz idén ugye kihirdetés, akkor már a rumor tudjon egy szintet feljebb lépni, és akár már csillagozott kategóriában tudják majd kinyilvánítani.
Az megvan a te szakmai életudatban, hogy honnantól gondolod, hogy séffé váltál?
Van egy ilyen bizonyos dolog, én azt gondolom, hogy tehát nekem megvan ez a pillanat, én még akkor visszamentem Szingapúrból Londonba, és egy catering cégnek dolgoztam, London egyik legmenőbb catering cégének, és ott már olyan feladatkört kaptam, hogy igazából receptúrákat dolgoztam ki, és ez mai napig ugyanaz a technikám, ami egy nem egy nagy technika, de attól függetlenül én az a típusú alkotó vagyok, aki van ez a printergép, amiből kijönnek a blokkok, ugye, hogy mik a rendelések. Én ugye abból hosszan megnyom, és kijön egy ilyen üres blokk, előveszek egy tollat, egy filcet, bármi, ami a kezembe van, és írni tudok vele, és előveszek egy mérleget, és elkezdek főzni. És gramra pontosan írom le, hogy mit adok hozzá, és ha kell, akkor 5-ször áthúzom azt, amit adtam, mert még 2 grammot adtam hozzá, még 100 gramm, nem tudom, bor. Tehát a végére összeáll egy receptúra, és ezt a bizonyos dolgot én ezt elkezdtem körülbelül 24 évesen. És ugye észrevettem azt, hogy igazából nekem, és sose olvastam receptkönyveket, tehát hogyha én kaptam valakitől ajándékba, én akkor is fogtam, átlapozgattam, megnéztem a képeket, és utána félretettem. Tehát én sose voltam egy olyan ember, aki követő volt, hanem én inkább alkotó voltam, legalábbis fejben, és észrevettem azt a tulajdonságomat, vagy képességemet, amikor én elkezdtem ugye recepteket írni. És volt olyan recept, amit én fejben írtam meg, aztán lefőztem, és azóta is akár
olyan vagy, mint egy dalszerző, vagy egy szövegíró, aki sétál, gondolkodik, és akkor jönnek az intuíciók, és akkor meg... Konkrétan megválaszoltad a következő kérdésemet. Ugyanis ebből kiindulva az lett volna a kérdésem, hogy ugye akkor, amikor az ember tanul valamit, a tanulási folyamat az első időségben egy másolás, hiszen megmutatják, hogy hogyan kell készíteni, és másolom. A nagyugrás az, amikor már a kreativitás lép be az ember életébe, és itt most elmondtad, hogy voltaképpen te a kezdetektől fogva receptekben gondolkodtál, milligrammokba gondolkodtál, hozzátetted, kihúztad. Valójában a kreativitás az most is ugyanúgy átszövi az életedet, mert neked most is ugyanúgy meg kell álmodnod. Milyen gyakran álmodsz újat?
Igazából most sokkal intenzívebb ugye ez a dolog, hiszen már 2 étterem is megy ugye a nevemmel fémjelezve, és igazából tényleg van olyan, hogy és szó szerint álmodok, és valamelyik nap pont 2 napja szerintem volt egy ilyen, hogy elkezdtem, tehát nem vagyok valami jó alvó sok esetben, mert ugye olyan sok felé megy az agyam, hogy amikor lefekszek aludni, akkor én még nem biztos, hogy órákon keresztül mély alvásban vagyok. És kigondoltam álmomban egy receptet, és akkor azt fölkeltem, és le kellett, hogy írjam, hogy ne felejtsem el. És sok esetben van ez így tényleg, hogy az ember csak úgy gondolkozik. Tehát én most, hogyha nem tudom, mondanád nekem, hogy találjak ki egy ételt, elmondod a 5 alapanyagot, igen, és hogy csináljak belőle egy ételt fejben. és én le tudnám neked szerintem diktálni gramra pontosan a receptúrát, és hogyha valaki azt megfőzni, akkor azt szerintem nem lenne egy lehetetlen étel.
Ennek van egy másik vetülete, mert arra gondoltam éppen, amikor jöttem be a rádióba, hogy ha mondjuk veszünk három Michelin csillagos séfet, és mind a háromnak azt mondjuk, hogy lecsót készítsetek, és mind a hárman megálmodnak valami, lehet, hogy teljesen különböző dolgot, ami alapvetően a végén lecsó kell, hogy legyen, csak mások a kompozíciók, mások az összetevők, más az ízvilág, úgyhogy ez ebből a szempontból valóban egy kreativitás és egy kreatív pálya. Hogyan pihensz?
Hát ez egy jó kérdés. Hát ez a szabad napom, és itt ülök veled, beszélgetek, úgyhogy így. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy idáig nagyon kevésszer, de talán átéltem már egy-két olyan periódusát az életemnek, amikor éreztem a határokat, és az egyik ilyen legnagyobb határ az szerintem tavaly érkezett el hozzám, amikor már tényleg annyira, de annyira sokat dolgoztam, hogy igazából éreztem azt, hogy ugye a testemen jönnek elő tünetek, tehát hogy fáj a derekam, fáj a fejem állandóan, nem tudom, zsibbad a lábam már, tehát egy csomó ilyen dolog van, és ugye, hogyha megnézzük, akkor, és ez csak egy gyors topik, ugye sosem értjük azt, hogy a nagy világsztárok, akik évente 80 helyen turnéznak, 3 naponta más helyen vannak a világon, és egész estés koncerteket adnak, hogy miért van az, hogy drogosok, alkoholisták, gyógyszerfüggők, és ugye ez nekem akkor jutott eszembe, amikor már olyan fájdalmaim voltak, hogy ugye nekem, nem tudom, fájdalomcsillapítóval tudtam csak elaludni, és amikor ugye másnap fölkelek, és megint egy fájdalomcsillapító, akkor jöttem rá arra, hogy én ugyanezt csinálom most, csak én nem 80 helyre megyek, tehát nem olyan nagy távlatokba csinálom, de látom ennek a végét, hogyha ezt évekig így csinálnám, akkor oda jutnék.
Hát ráadásul most egy új drog is megjelent az életedben, az életetekben.
A kislányom?
Igen.
Igen, hát az egy hatalmas eufória, egy hatalmas szerelem. Napról napra szebb, napról napra ügyesebb, úgyhogy mindig, amikor elmegyek otthonról, azt veszem észre, hogy egyre nehezebb otthonról elmenni.
Hát igen, és azt gondolom, hogy ez a fajta életváltás, hogy megszületett a kislányotok, ez még jobban elgondolkoztat azon, hogy meddig lehet húzni azt a szálat, amiből egyébként előbb-utóbb ki kell tudni szakadni, sőt, most már nem csak egyedül magadnak kell kiszakítani magadat, hanem most már a családodnak is ki kell szakítani magadat. Nem lesz könnyű.
Az biztos. Hát ilyenekben még annyi gond van, hogy nem is akarok ebbe belegondolni, ugye, mert az ember úgy van vele, hogy utána még egy gond. Tehát ezen most még egyelőre nem töröm a fejemet, hogy mi lesz majd a kiút, vagy hogyan. Én azt gondolom mégis, hogyha erre választ kell, hogy adjak, hogy előbb-utóbb azok az üzletek, amiket felépítek és felépítettem már, azok valamilyen szinten önjáratók lesznek, és nem csak a Rácz Jenő név miatt fognak majd oda menni például a Rumorba, hanem már azért, mert nem tudom, van ott ténylegesen egy csillag, vagy már olyan reputációja van az egész helynek, hogy már az étel miatt mennek legfőképp, és nem azért, mert hogy én ott vagyok-e.
Hogy érzed, miben vagy erős? Melyik az a tulajdonságod, amelyik egyébként ezt a fajta tevékenységet, ezt a sokrétű tevékenységet ennyire tűpontosan viszi előre? Miben vagy erős?
Hát én azt gondolom, hogy amikor már, tehát abban a kitartásban, tehát én azt gondolom, hogy amikor már emberek elfáradnának és adnák föl, én akkor keményítek be a legjobban, és akkor nyomom a legnagyobb sebességgel. Úgyhogy a végletekig tudom hajtani a dolgokat. Talán ez egy ilyen erősség, hogy amit egyszer elhatározok, azt általában nem csak az van, hogy akkor A-tól, nem tudom, T-ig viszem el, hanem A-tól Z-ig. Tehát végig viszem, megcsinálom, és úgy, ahogy elgondoltam.
És ha valami vagy valaki hátráltat, az micsoda?
Engem csak az idő szokott hátráltatni. Tehát, hogy nincs belőle elég. És az a baj, hogy ugye elég sok mindent akarok, nagyon sok minden megy egyszerre, valami mindig hátráltatja a másikat, és nem tud olyan gyorsan sikerülni, ez egy pici frusztráló érzés, néha tudok ezen segíteni, néha pedig teljesen bedarál, és rá kell, hogy jöjjek, hogy ugye el kell, hogy engedjek valamit.
Abból a szempontból egy szép if várában való élést és egy izolációt jelent, hogy megvan a stábod, akikkel dolgoztok, és tudjátok, vagy tudod magad függetleníteni ettől a mostani áldatlan helyzettől, hogy nincs munkaerő, aztán nincs munkaerő, harmadiként talán a munkaerő tudnám idehozni, mert abból nincsen. Szóval ezt hogyan tudjátok, hogyan tudod feldolgozni?
Hát nagyon nehéz, és én azt gondolom, hogy a vendéglátó ipar abszolút alkalmazkodik ez a dologhoz is, és szerintem előbb-utóbb ugye a vendéglátó egységek egyrészt ugye árérzékeny nagyon a dolog, már 2-3 ezer forint egy kiló paradicsom, már nincsen az, mint régen, hogy 100 forint egy kiló dinnye, és akkor föl tudom tenni a menüre, mert ugye át kell gondolnom, hogy már nem tudok olyan szép kis korongokat kivágni belőle, hogy 3 darab rámenjen egy tányérra, mert annyi vesztessége jár, hogy csak 3 kis korongot vágok ki belőle, hogy kidobok mellette több ezer forintnyi dinnyét. És alkalmazkodni fog szerintem ez a piac, ha már nem kezdődött ez el, és a menüben is, az alapanyagokban is alkalmazkodás lesz. Én azt gondolom, hogy a humán erőforrásban is, tehát ahogy említettem már, annyira PC a világ, hogy szerintem előbb-utóbb az, hogy 4 napoznak a vendéglátósok, az már egy valid, normál, standard dolog lesz. Azt gondolom, hogy mi is már ennek az útján járunk. Igazából mi azért nem tudjuk még ezt meglépni, mert egyszerűen nincs annyi ember, akit fölvegyünk. Nekem az ugye, hogy 4 napozás legyen, ne 5 napozás, ahhoz nekem föl kell venni legalább még 4 embert. És már eleve így is 20-22-en vagyunk ugye az egész stábban, ami azt jelenti, hogy nekem 21 darab székem van. Tehát annyi embert foglalkoztatok, amennyi vendégünk van, és ez őrület. És még ezt föl kéne, hogy vegyek, hogy ugye 4 napozni lehessen.
Mi az, ami most legjobban foglalkoztat, amin töprengsz, amit ki kell, hogy találj, amit meg kell, hogy oldjál, mert annélkül nem tudsz tovább lépni? Amitől mondjuk esetleg azt is mondhatom, hogy nem alszol jól.
Hát igazából, amit említettem, ugye idén bejelentette a Michelin Guide ugye, és a Magyar Turisztikai Ügynökség, hogy a Michelin Magyarországon önálló guide-dal fog rendelkezni, ami azt jelenti, hogy ugye volt a régebbi guide a Main Cities of Europe, és mi azért nem voltunk idáig ugye önálló guide, mert hogy nem volt annyi éttermünk, amit bele lehetett volna tenni a guide-ba. Most ezt bejelentették, hogy a kutatások szerint most van annyi étterem mégis, ami lehet érdemes arra a pozícióra vagy titulusra. Ezért most egy nagyon nagy nyomás van ugye mindenkin szerintem a magyar vendéglátásban, hogy bekerüljön a Michelin Guide-ba, a magyar Michelin Guide-ba. Ez egy olyan dolog, ami naponta ugye aggaszt, ami nem hagy aludni, ami állandóan azon arra késztet, hogy azon gondolkozzak, hogy mi a következő, mit újítsak meg, mi az, amit nem tud más lekopízni, új ételek, új ötletek, elég jó az az étel ahhoz, hogy az a Michelinnek megfelelő legyen? Tehát most nagyon nagy dilemmák vannak.
Ebben a gondolkodásban van társad?
Nem, nincs. Tehát igazából nincs. A legjobb társam az általában mindig ugye a vendég. Tehát a vendég, akinek kiviszem az első este azt a debütáló ételt.
Nem is viszed, csak átnyújtod.
Igen, átnyújtom, kiviszem hozzá. De attól függetlenül ugye megkóstolják, és amikor látom, hogy nagyon nagy az elégedettség, nekem az a legnagyobb segítség. Mert ugye én nem magamnak főzök, hanem egy üzletet látok el, és nagyon fontos, hogy olyan ételeket főzzek, ami ugye nyilván kielégíti az én vágyaimat is, de legfőképpen a vendégkörnek kell megfelelnie.
Rácz Jenő volt a vendégem, az év étterem nagydíjasa az Audi Dining Guide szavazáson. Gratulálok, és köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönjük szépen.
Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.